Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának 11. részéből olvassuk Isten igéjét az első 19 versből. Máté evangélium a 11. részében az első 19 vers így szól hozzánk. És történt, mikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondanéki: te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, leprások megtisztulnak, a siketek hallanak, halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdett Jézus a sokaságnak Jánosról: mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálat é, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert? Íme, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiba vannak. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát é? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat, mert ő az, akiről megvan írva: íme, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te útadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek közül nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nálánál. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták minnyájén és a törvény Jánosig prófétáltak vala. És ha be akarjátok venni, illésű, aki eljövendő volt, akinek van füle, a hallásra hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyerekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják: sípoltunk nektek, és nem táncoltatok. Síralmas énekeket énekeltünk nektek, és nem sírtatok. Mert eljött János, aki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: ímé a nagy étű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük, hogy ma is téged imádhatunk a gyülekezet közösségében is. Bekapcsolódva a földön máshol összejövő hívő testvéreink imádatába, sőt bekapcsolódva a mennyei seregek imádatába. Te vagy egyedül méltó, hogy hódoljunk neked, és elismerjünk téged a mindenség és benne a mi életünk feltétlen urának is. Te teremtettél mindent, bennünket is te alkottál. A te kegyelmedből küldted nekünk Jézust, hogy általa megválts minket. Köszönjük néked, hogy gondoskodsz rólunk, és megtapasztaltuk ezt az elmúlt időkben is. Köszönjük néked most, hogy elsegítettél advent első vasárnapjára, amikor is visszaemlékezünk arra, hogy elküldötted egyszülött fiadat erre a földre. Készülődünk már karácsony ünnepére ezzel. Köszönjük néked a drága fiút, akit elénk dicsőítettél, és elénk dicsőítesz most is, hogy lássuk őt, és higgyük őt, és kövessük őt teljes szívünkből. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy a te terveid megvalósulnak, és fiad még egyszer eljön, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, hogy új eget és új földet teremtsen, melyben igazság lakozik. És köszönjük néked, hogy mi várhatjuk ezt, várhatjuk a fiút, várhatjuk az új eget, az új földet, hogy ennek a dicsőséges jövőnek a fényében ünnepelhetünk most, amely fény sokkal nagyobb és sokkal erősebb, mint a gyertyafény, mint a napfény, ami ránk ragyog. Köszönjük, hogy nem reménytelenségben kell élnünk, hanem ebben a reménységnek a fény, ennek a reménységnek a fényében. Kérünk téged most, hogy szent lelked által legyél velünk, áld meg az elhangzó ígét a szíveinkbe, segíts, Urunk, adj most áldást együttlétünkre, hogy jobban dicsőíthessünk, hogy jobban magasztalhassunk téged még inkább egész életünkkel. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 369. énekünk első versét, a 369. dicséretünknek az első versét, ami így kezdődik. Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága, szívünknek bátorsága. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igerészből olvassuk, Máté evangélium a 11. részéből a 7., 8. és 9. verset. Leülve figyelemmel hallgassuk az írást. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdte Jézus a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálat é, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert? Íme, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiba vannak. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát é? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Térjünk vissza kicsit Keresztelő János alakjához, és vizsgáljuk meg, hogy az Úr Jézus miket mondott róla. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb, amit Jézus mondott róla. Mi is beszélhetünk róla, de az nem annyira fontos, mint amit Jézus mondott róla. Mindig az a legfontosabb, hogy Jézus mit mond valakiről. Nem csak Keresztelő Jánosról, hanem rólunk is, hogy mit mond. Tulajdonképpen sokan mondanak rólunk sok mindent. Mondanak a szüleink, mondanak a tanáraink, mond férjünk, feleségünk, ez az. De azért a legfontosabb, ami kellene, hogy bennünket is érdekeljen, hogy Jézus mit mond rólunk. Mert az a legigazabb, az a legtisztább, legvilágosabb. És jó, amikor már kezdjük magunkat Jézus szemével látni, az Úr szemével látni. És azt gondolni magunkról, hogy amit ő mond rólunk, az az igaz. Olyan énképünk van, vagy önképünk van, amit az ő rólunk való véleménye alapján alakítottunk ki. Leginkább olyan véleményünk van magunkról egyébként, amit ugye az említett személyek véleménye szerint szoktunk kialakítani. Mit mondott rólam a apu, az anyu, a tanáraim, nevelőim, ez az amaz, és akkor kialakítjuk, hogy akkor én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. De hát most... Lehet, hogy Jézus az összes véleményt felülírja. És jó, ha úgy nézünk magunkra, ahogy ő lát minket, és hogy ő beavat minket abban, hogy milyenek is vagyunk mi. Na hát, ez csak egy kis kitérő volt, mert Jézus beszél Keresztelő Jánosról, és azért az a legfontosabb, hogy ő mit mondott Keresztelő Jánosról. Ő lát igazán a szívébe, a lelkébe, az életébe, ő ismeri igazán. Hát, mit mond Jézus róla? Először azt szeretném fölvillantani előttetek, hogy az Úr Jézus óvja a körülötte álló embereket Keresztelő Jánosnak a megvetésétől, aztán mint egy ezzel együtt felragyogtatja Keresztelő Jánosnak a rendkívüliségét, és végül inti hallgatóit arra, hogy vegyék komolyan, amit Keresztelő János is mondott, illetve hát vegyék komolyan őt magát, Jézust magát. De tulajdonképpen, ha Jézus szavait végig gondoljuk, akkor miközben Keresztelő Jánosról beszél, aközben önmagáról beszél, és önmagát dicsőíti meg a hallgatósága előtt. Egészen összetett ez az ige szakasz, amit ma itt elénk hozott az Úr, és nem is könnyű ige szakasz. Az újszövetségi biblia elemzők azt szokták, vagy biblia magyarázók azt szokták mondani, hogy az Úr Jézusnak az egyik legnehezebben érthető beszédével van itt dolgunk. De hát azért csak vágjunk bele, és a lélek segítségével azért valamit meg fogunk belőle nyilván érteni. Tehát először is óv Keresztelő János megvetésétől. Miután elmennek a Keresztelő János tanítványai, akik ugye azzal a kérdéssel jöttek, hogy te vagy-e a Krisztus, vagy mást várjunk, miután elmennek az emberek Jézus válaszával, Jézus észleli, hogy a körülötte álló sokaság egy kicsit meghökken. Mert hát ők ismerték Keresztelő Jánost korábban, és most a kérdéséből valahogy azt szűrik le, hogy a börtönben elbizonytalanodott. Hát nem ő beszélt róla olyan világosan a korábbiakban. Hogy lehet, hogy most így eltanácstalanodott, hogy most tényleg Jézus vagy nem Jézus, a Messiás, a Krisztus? Jézus látja ezt az elbizonytalanodást, és azt mondja nekik, hogy na, nézzétek csak ezt a Keresztelő Jánost. Miért is mentetek ki a pusztába ti, amikor kimentetek tudnilik ő hozzá? A pusztába prédikált Keresztelő János a Jordán partjainál. Azért mentetek ki hozzá, hogy lássatok egy szélingattan átszállat? Vagyis egy olyan embert, aki hol így, hol úgy beszél? Sokan voltak abban az időben, akik úgy beszéltek, hogy a közvélemény várta tőlük, ahogy a hatalmasok várták tőlük. Hol ezt mondták, hol azt mondták. De hát az emberek, akik ott voltak Jézus körül, arra gondoltak, hogy nem ezért mentünk. Mi a pusztában nem azért mentünk, hogy egy ilyen ide-oda ingadozó nátszálat lássunk. Nem egy olyan valakit hallgattunk ott a pusztában, aki az aktuális vallási divatok vagy a politikai vezetők elvárásai szerint beszél, hanem egy olyan valakiért mentünk, aki az Isten igéjét mondta nekünk. Az Isten üzenetét mondta nekünk. Egyértelműen világosan. És hát emlékszünk rá, hogy neki mindegy volt, hogy kiáll előtte, hogy jönnek a farizeusok, a szadduceusok, azoknak is az Isten igéjét mondta. Viperák fajzatai, kicsoda intett titeket, hogy meneküljetek a harag elől. Amikor Keresztelő János ott állt Heródes előtt, a nagy politikai vezető előtt, ott se nézte annak a szemét, hanem neki is mondta, hogy te Isten törvényét megszegted, és paráznaságba ész, és nem szabad neked a te feleséged, a te féltestvérednek vagy testvérednek a feleségével élni. Térjél meg, és ott is az Isten igéjét mondta. Mindegy volt, hogy vallási vezetők, politikai vezetők, az igét mondta. Ezért mentünk hozzá. Mert az igét mondta. Ma is, testvérek, aktuális dolog ez. Azt hiszem, ha Isten gyermekei, szolgái vagyunk, akkor nekünk nagyon ügyelni kell arra, magamat is beleértem, hogy ne politikai elvárások szerint beszéljünk, ne is a korszellem szerint beszéljünk, ami egy liberális korszellem van, mindent relativizálnak, ne e szerint beszéljünk, hanem mindig az igét mondjam, és mondjuk. Az igét mondjuk az embertársainak, amit Isten mondott. Ez az örökké való ige, ami soha nem avul el, soha nem jár el fölötte az idő. Ne legyünk olyanok, mint a szélkakas, hogy most ezt várják tőlünk a hatalmasok, akkor ezt mondjuk. Most azt várja tőlünk a világ, akkor azt mondjuk. Most hol ide dőlünk, hol oda dőlünk, mert amit ma mondtak, holnap már nem azt mondják, amit ma várnak, holnap már nem azt várják, és akkor mi is megyünk velük, és ugyanúgy azt fogjuk visszhangozni, amit holnap vagy holnap után akarnak, vagy várnak tőlünk. Nem. Nekünk van egy szilárd pontunk, Istenünk van, aki kijelentette magát, nekünk az igét kell mondani. Nem szabad szélkakas ember legyek, és legyünk, egyikünk se. Ahhoz kell ragaszkodni, amit az Úr mondott. Na, Keresztelő János ilyen ember volt. És Jézus ezt nyomatékosan az embereknek az emlékezetébe idézi. Aztán föltesz nekik egy második kérdést is. Azért mentetek ki a pusztába, hogy egy puha ruhába öltözött embert lássatok? Dehogy, gondolták az emberek, dehogy azért mentünk. Hát, ha ilyet akartunk volna látni, elmentünk volna Heródes palotájához, ott vagy a palotájába, ott lehet ilyen puha ruhába öltözött embereket látni, ilyen gazdagokat, jómódú embereket, de ez a Keresztelő János. Ez egy egyszerű ember volt, aszkétikus életvitelű ember volt, a pusztába lakott, mézet evett, porrá tört sáskával, bőrö volt a derekán, teveszőrből készült a ruhája, az olyan durva anyag volt akkortájt. Hát távol áll tőle a flanc, a luxus, egyszerű ember volt. Olyan életet élt, mint az Illés régen, az Illés próféta. Azt mondja az írás, hogy a királyi könyvéből olvassuk, hogy amikor Akházia, az akkori király követei elmentek Illéshez, akkor találkoztak vele, és visszamennek a királyhoz, és mondják neki, hogy egy férfi jött elénk az úton, egy szőrruhás ember, derekán bőrövvel körülövezve. És akkor mondja Akházia, nem ismerték meg, hát az a tisbei Illés volt, aki az jött veletek szembe. Ez a szőrruhás bőrövvel a derekán körül ember, ez az Illés próféta, ő is ilyen egyszerű ember volt, aki a pusztába élt leginkább. Hát ilyen volt Keresztelő János, és ez olyan érdekes dolog, testvérek, ma is, hogy az Úr szolgáira, rám is, rátok is, valahol a mai időkben nyilván jellemző kell, hogy legyen egyféle visszafogottság az anyagiak tekintetében. Kerülnünk kell azt a ma olyan divatos, hivalkodó öltözködést, életmódot, ami a kortársainkra tényleg jellemző, testvérek. Ez, a keresztény ember nem lehet ilyen. Nem azt mondom, hogy szőrruhába kell járnunk, nekünk is bőrővel a derekunkon, és szárított sáskát kell ennünk mézzel, nem erről van szó. De mégis meg kell tanulnunk arra, hogy törekedjünk egy egyszerűbb életvitelt elsajátítani. Isten gyermekei, sokszor anyagiasak tudunk lenni, akár van anyagi javaink, akár nincsen anyagiak, akkor is lehetünk anyagiasak, és a sok fájdalommal szögezzük át magunkat, és nagyon el tudnak sodorni minket az Úr közeléből, és az ige közeléből, az Istennek való engedelmesség közeléből az anyagi dolgok, az anyagi javak. Meg kell tanulni egy kicsit, hogy ebbe mértékletességet tanúsítsunk. És így mondjuk az ígét. Na tehát, Keresztelő János, mondja Jézus, látjátok, az Isten igéihez ragaszkodott. És látjátok, ő egy egyszerű életvitelű ember volt. Távol áll tőle a luxus, meg a nem tudom micsoda. Egyszerű életvitelű. De harmadszor is kérdezi Jézus. Mit látni mentetek ki? Profétát? Profétát? Igen, igen, bólogattak az emberek. Proféta. Ez egy proféta volt. És Jézus azt mondja, még profétánál is nagyobbat láttatok. Profétánál is nagyobbat. A zsidóknak a proféta az nagyon fontos személy volt, és most Jézus azt mondja nekik, még a profétánál is fontosabb személy Jézus, illetve Keresztelő János. Még a profétánál is fontosabb. Ki emelkedik a proféták közül? Ez a valaki. Ez a Keresztelő János. Nagyon fontos dolog ez, hogy Keresztelő János, mint utaltam rá korábban, nem emelte ki magát. Egyáltalán ő egy nagyon alázatos ember volt. Értitek, hogy amikor kérdezték tőle, te vagy az Illés, mondta, nem. Te vagy a proféta, akit megígért Mózes által az Isten? Nem. Te vagy a Krisztus? Nem. Amikor megjelent Krisztus, arra se vagyok méltó, hogy a saruját utána vigyem. Mint egy rabszolga. Arra se vagyok méltó. Neki emelkedni kell, nekem alábszállni, el kell tűnnöm. Én csak a vőlegény barátja vagyok, de ő a vőlegény, ő rá figyeljetek, őt hallgassátok, őt szeressétek, mondta a népén. Ez alázatos ember volt, nem emelte föl magát. De Jézus most fölemeli. Nagyobb, mint a proféta, proféták. Kiemelkedik a proféták sorából. És itt térek át a második pontra, mert itt Jézus elkezdi fölmagasztalni Keresztelő Jánosnak a szemét. És azt mondja az első dolog róla, hogy nagyobb, mint a proféta, pontosan ez a legelső dolog, amit Jézus róla mond, és amivel nagyon, hogy így mondjam, fölemeli őt. A proféták közül kiválik, igen, a börtönbe van most ez az ember, börtönbe van, de mégis kiválik a proféták sorából. Miért? Egyfelől azért, mert
mondja Jézus, ő az, akiről megvan írva, elküldöm követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted az utadat. Sok száz évvel azelőtt élt Malakiás próféta, és az ő könyve a Bibliánknak, az Ószövetségi Bibliának az utolsó könyve. És ebben ez az utolsó próféta, az ő utolsó bibliai könyvében ugye azt írja, hogy eljön majd valaki, tudnélik a Mesiás előtt eljön valaki, és aki elkészíti neki az utat, és ez a valaki, mondja Jézus Keresztelő János. Egyetlen egy próféta se lett így megprófétálva előre, hogy majd eljön, de ez az ember, ez a Keresztelő, ez meg lett prófétálva. Ez nagyobb, mint a próféták, ez több, mint a próféták, mert előre meg lett ígérve, hogy eljön. És a másik, amit mond róla, amiért ő nagyobb, mint a próféták, mert hogy az ő szolgálata közvetlenül megelőzi a Mesiásnak a szolgálatát. Ő lesz az, aki a Mesiásnak elkészíti az útját, a prédikációja által, és ő lesz az, amikor megérkezik a Mesiás, a Krisztus, akkor be fogja mutatni a népnek, hogy itt van. Egyetlen egy prófétának nem adatott meg az, hogy Jézussal ilyen viszonyban legyenek. A próféták mind előre mutattak, Ézsaiás, a többiek, mind előre mutattak Jézusra. De nem tudták úgy olyan közvetlenül megtenni, mint Keresztelő, akinek az életében bukkant föl tulajdonképpen, életidejében bukkant föl Krisztus, és ő fölismerte Krisztust, és be tudta mutatni az embereknek, itt van. Őrá hallgassatok, őt kövessétek, ő a Messiásunk, ő a csodálatos személy. Tehát nagyobb, mint a próféták, mert meg lett prófétálva, hogy jön, és mert ő az, aki közvetlenül föl fogja mutatni a Messiást. Ő az. Nagyszerű, csodálatos ember Keresztelő János, mondja Jézus. Aztán ezt mondja róla, hogy megint emelje, bizony mondom néktek, asszonytól szülöttek között nem támad nála nagyobb. Amivel Jézus testvérei nem csak a próféták közül emelte ki Jézus, nem csak a próféták közül emelte ki Keresztelő Jánost, hanem ezzel a második mondásában az emberek közül is kiemeli. Az asszonytól szülöttek azok az emberek. Nincs nagyobb az asszonytól szülöttek között, mint Keresztelő János. Nem is gondoltuk volna, ugye? Tehát nem Albert Einstein, meg nem Szent Györgyi Albert, meg nem tudom én ki a legnagyobb ember az asszonytól szülöttek közül, mint ahogy mi gondolnánk. Meg nem tudósok, meg nem politikusok, meg nem tudom kicsodák, nem ők az asszonytól szülöttek között a legnagyobb emberek, hanem nem gondoltuk volna. Ez a szőrruhás ember, ez a pusztai ember, ez a bőrövel a derekán, ez a legnagyobb ember, mondja Jézus. Nincs nála nagyobb az asszonytól szülöttek között, nem csak addig nem volt, hanem azóta sincs nagyobb az asszonytól szülöttek között Keresztelő Jánosnál nagyobb, úgyhogy jó tesszük, odafigyelünk rá. Hogy élt? Mit tanított? Mi volt a mondani valója ennek az embernek? Kiemeli őt, testvérek, Jézus ezzel is az emberiség sorai, az emberiség tagjai közül. És a harmadik dolog, amit mond róla, nem kevésbé különös. Azt mondja róla, és ha be akarjátok fogadni, illés ő, aki eljövendő volt. Akkor értjük a szavait, ha megint fölidézzük Malakiás prófétát, mert Malakiás prófétának a könyvébe az utolsó szavak, megint ugyanaz a profécia, mint ami a harmadik részének az elején van, amit már idéztem is, csak itt úgy fogalmazza meg az Úr lelke a prófét által, hogy elküldöm Illést. Ő lesz az az előfutár, aki a Messiás előtt jön. Elküldöm Illést, mielőtt eljön az Úrnak nagy napja. És a zsidók, akik olvasták ugye Malakiás próféta könyvét, és ezt az utolsó verseit is, úgy gondolták, hogy mielőtt eljön a Messiás, előtte el fog jönni Illés, akit tudnélik Isten ugye a Jordán partjai mellől tüzes szekéren ragadott a mennybe. Eljön majd megint, és a szívünket felkészíti a Messiásnak az érkezésére, gondolták a zsidók. És most Jézus azt mondja, igen, így van, Keresztelő János Illés, aki felkészítette a szíveteket, amikor hívott titeket a megtérésre, az útjaitok megváltoztatására, megjobbítására, az én bennem való hitre, és hozzám küldött benneteket. Na, ez a Keresztelő, ez Illés. Nem a szó szoros értelmében, nehogy valaki ilyen reinkarnációra, meg nem tudom mire gondoljon, hanem arra kell gondolnunk, hogy a Keresztelő János az Illésnek az erejével, Illésnek a lelkével, Illésnek a lelkületével jelent meg és végezte el a maga szolgálatát. Akinek van füle a hallása, mondja Jézus, az hallja. Mert ez azt jelenti, hogy akinek adatot hit, az higgye el. Értjük tehát, testvérek, hogy az Úr Jézus nagyon fölmagasztalja, megdicsőíti tulajdonképpen Keresztelő Jánost az ő hallgatósága előtt, és előttünk is. Lássuk Keresztelő Jánosnak ezt a rendkívül. Kiemelkedik a proféták közül, kiemelkedik az egész emberiség tagjai közül, ő a Messiásnak az előfutára, ő Illés. Ha valaki el akarja hinni, higgye el. Vagy el tudja hinni, higgye el. De testvérek, itt jön egy csavarintás. Mert amikor az Úr Jézus Krisztus Keresztelő Jánost így fölmagasztalja, akkor tulajdonképpen ezzel az önmaga dicsőségét ragyogtatja fel. Ez megdöbbentő dolog. Tehát amikor felragyogtatja Keresztelő Jánost, ez csak arra jó, hogy így mondjam, hogy a maga dicsőségét még inkább felragyogtatja, mert az emberek azt kellett gondolják, mekkora nagy ember ez a Keresztelő Jánost, de aki itt van előttünk, ez a Jézus, ez még nálánál is nagyobb. Ez még nálánál is nagyobb. Az ő nagysága mellett pedig ez a Keresztelő Jánost egészen eltörpül, egészen az árnyékba, a homályba vész, akár mekkora ember is volt. Jézus ragyog előttünk, mert ez a nagyszerű Keresztelő János csak az ő útkészítője, előfutára volt. Akkor ő kicsoda? Ő mennyivel több, mennyivel nagyobb? Értitek az Úr Jézusnak azt a gondolatát, hogy megdicsőíti magát az emberek előtt? És ha most megkérdezitek, de hát mi adja Jézusnak ezt a roppant jelentőségét? Azt, testvérek, hogy ő a megígért Messiás. Ő a Krisztus. A názáreti Jézus a Krisztus, akinek a személyét előre Isten megprófétálta. Már az Éden kertjében megmondta, hogy eljön ez a valaki, aki megszabadítja az emberiséget és az egész mindenséget a sátánnak a markából, és visszaviszi Istenhez. A nagy szabadító, és csodálatos személy, páratlan személye a mindenségnek ez a Jézus. Hát ez adja a jelentőségét. De úgy is fogalmazhatom ezt, testvérek, hogy, mert nagyon fontos dolog ez, hogy ennek a Jézusnak a személyében jött el erre a földre a mennyek országa. Emlékeztek, hogy Keresztelő János mit mondott? Azzal kezdte a szolgálatát, elközelített, eljött a földre, tudnilik, a mennyek országa. Csak az emberek lestek. Jézus mivel kezdte a prédikációját? Ugyanezzel. Ugyanez volt Jézusnak az elközelített a mennyeknek az országa. Jézusban, tudnélik, elközelített, eljött erre a földre az Isten országa. Ez, testvéreim, ez egy óriási dolog. Ez lehet, hogy nekünk nem jelent annyit, de ha megtanulunk bibliásan gondolkozni, akkor hirtelen nagyon sokat fog jelenteni. A zsidóknak, akik bibliásan gondolkoztak, ez rengeteget jelentett. Az ő fejükbe, testvérek, ott volt az Ószövetség. Az Ószövetség pedig, testvérek, számtalanszor hirdeti, hogy Isten a világnak a királya. És jelenleg ugyan a világ lázad ellene, de egyszer eljön egy kor, amikor Isten uralma az egész világon érvényesül. És minden és mindenki teljes összhangba lesz vele. Engedelmeskednek neki, nem fognak ellene lázadni. És ez a helyzet, ez lesz a békességnek és a boldogságnak a birodalma. Ez lesz a mennyek országa. Ez a tökéletességnek az állapota. Úgy is nevezi már Ézsaiás prófét, hogy az új ég és az új föld. És a zsidók hittek azt, hogy ez egyszer meg fog valósulni, és ki fogja megvalósítani? A fejükben ott volt az Ószövetség, és tudták, hogy a Messiás fogja megvalósítani. A Messiásból fog kisarjadni ez az új ég és az új föld. Amit annyira várunk. És akkor most megjelenik Jézus, és azt mondja, hogy itt van a mennyek országa, én bennem. Azt mondja egyszer a tanítványnak, ne kérdezgessétek, hol van az Isten országa. Az Isten országa köztetek van, én bennem van köztetek. Amíg én itt köztetek vagyok, itt van az Isten országa köztetek. Ez a csodálatos új föld, új ég, új birodalom itt van bennem. Hát testvérek, nehéz ezt megértenünk egyébként, legalábbis úgy gondolom, hogy egy emberben, egy akár Isten emberben is, Jézusban is, hogy lehet jelen a földön az Isten országa, a mennyek országa, ez az új ég és új föld. De hát így van, testvérek. Gondoljunk például egy kis magocskára, ez jutott eszembe, hogy egy magocska, kicsike kis, picike kis magocska, de benne van egy növény, ott rejlik benne, és hogyha megfelelő körülmények közé helyik, akkor kisarjad belőle. Ugye? Jézus csak úgymond egy ember, Isten ember, de benne rejlik a mennyek országa, a maga összes szépséges csodáival, rendjével, körülményeivel és adottságaival. És ez már meglátszott akkor, amikor itt járt ezen a földön. Emlékeztek, hogy árat belőle micsoda? Az igazság. Az igazság árat belőle. Árat belőle a gyógyulás. Emberek gyógyultak körülötte. Megszabadultak a sátánnak, démonoknak a fogságából. Testileg, lelkileg egészségesekké lettek beteg emberek. Halálból támadtak föl emberek. Valami döbbenetes egyszerűséggel és könnyedséggel, így, mintha kisujjából kirázta volna ezeket a dolgokat, amiket meg se próbáltak utánozni, és azóta se próbálja senki utánozni. Mert nem lehet utánozni. Egyszerűen ő viszont ezekkel érzékeltette azt, hogy bennem van mindez. Én erre képes vagyok. Én bármikor föl tudom támasztani a halottakat. Én bármikor meg tudok gyógyítani egy beteget. Én bármikor. Értitek? Ezt a Jézusban ott rejlik az egész új világ, testvérek. Benne rejlik az egész új világ. És amikor eljött Jézus erre a földre, azon az első karácsonyon, akkor ide tette a lábát erre a földre. Az új világ, a megújított világ, az új ég és az új föld. Az ő személyében tette ide a lábát erre az átkozott, nyomorult földre. Keresztelő Jánosnak, testvérek, ez volt a feladata, hogy felismerje ezt a valakit. És ennek, amikor kellett, akkor rámutasson erre valaki, és azt mondja, nézzétek őt. És Keresztelő János újja ma is ki van így nyújtva Jézus felé, és rámutat, hogy mi is vegyük észre ezt a valakit, akiben a mennyek országa megérkezett erre a földre. Előbb még neki el kellett végezni a megváltást a kereszten. De elvégezte. És az az ígéretünk van, hogy most elmen, de majd visszajön, és még egyszer a lábát erre a földre teszi, teljes dicsőségébe, és akkor fogja magából újjáteremteni az egész mindenséget. Ezt várjuk. Ebbe a várakozásba élünk ma is. Ez a reménységünk. De hogy létre tudja hozni, afelől nekünk semmi kétségünk ne legyen, mert amikor először itt volt, hogy elvégezze a megváltást, akkor már megmutatta, hogy képes rá. Hogy benne ott van a megújult világ. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus maga ebben a beszédjében a mennyek országáról több dolgot is mond. Először azt mondja, de ebben nem akarok nagyon belemenni, hogy rábutasson ennek a mennyek országának, ami benne rejlik a másságára. Azt mondja, az ettől a világtól való eltérésére. Azt mondja, hogy Keresztelő János ebben a világban a legnagyobb ember. De a mennyek országa viszonyai között még a legkisebb is nagyobb nála. Mert más a koordinátarendszer, más a mennyek országának a koordinátarendszere, mint ennek a földnek. Ott más viszonyok uralkodnak. Aki itt a legnagyobb, ott a legkisebb. Ott még a legkisebb is nagyobb lesz nála. Csodálatos ez is. De aztán azt mondja a második dolog, ami viszont fontosabb, hogy 12. vers, hogy Keresztelő János napjaitól fogva mostanig erővel tör előre a mennyek országa. Ez nagyon fontos megértenünk, testvérek. Kicsit a magyar fordítás a Bibliánkban, ha ráadásul több fordítás is van, mindegyik egy kicsit máshogy hozza ezt a nehezen lefordítható szakaszt. De most nyugodjatok meg abba, hogy amit én mondok. Hogy azt jelenti ez a szakasz, hogy a mennyek országa erővel és hatalommal tör előre. Ez az jutott eszembe erről, hogy mint amikor van egy szél, egy erős szél, és tör előre, söpör. Vagy van egy nagy hullám, ami jön a vízen. És ezeknek van ereje, dinamikája van, és haladnak, és Jézus azt mondja, hogy ugyanilyen erővel és hatalommal halad előre a megvalósulás felé a mennyeknek az országa. Erővel halad előre. Úgy, ahogy ezt előre jelezték a proféták, megírták előre, hogy így lesz. Hiszen mi történik? Vakok látnak, sánták járnak, Leprások gyógyulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, szegényeknek örömhír hirdettetik. A mennyek országa, ami bennem van, halad előre, megy előre. Mint egy hatalmas szélvihar halad előre, mint egy hatalmas hullám nyomul előre ebbe a világba. És dinamikája van, és megy a megvalósulás felé. És aztán áttér Jézus a harmadik mondani valójára, és azt mondja a mennyek országáról, hogy ezt a benne erővel és hatalommal megjelenő és előre törő mennyek országát az erőszakosok ragadják el. Ez az erőszakosok szó egy kicsit ilyen negatív felhanggal bill a számunkra, de ennek van pozitív jelentése, és azt jelenti, hogy erősek, hősök, bátrak. Ezek ragadják magukhoz a mennyeknek az országát. És amikor azt hiszem Jézus ezt mondja, akkor arra akar rámutatni, hogy Keresztelő Jánostól mind mostanig, eddig a pillanatig, amikor ezt mondom, azoké lesz a mennyeknek az országa, akik megfeszítik érte az erejüket. Akik akarják azt. Senkinek nem fog sült kacsaként vagy libaként a szájába repülni a mennyek országa. Hogy csak vár, azt nem csinál semmit, de egyszer csak majd az övé lesz. Nem. Ezt akarni kell. Aktívan akarni kell. Ez egy olyan dolog, testvérek, amit megint a kép, szél. Fúj a szél, tekeregnek a levegőbe a mindenféle erők, jön egy ember, belül a repülőgépbe, vitorlázó repülőgépbe, és kihasználja a szélnek az erejét, ugye? Jön a szél, és a szörfös föláll a szörf, és megfogja a szelet. A hullámlovas látja a hullámot, megy, és meglovagolja a hullámot. De ehhez bátorság kell, akár a szörföléshez, akár a hullámlovagláshoz, ahhoz a vitorlázó repüléshez. Ott valamit csinálni kell az embernek, okosnak kell lenni, észnél kell lenni, aktívan kell valamit tenni, és bátornak kell lenni, és hősiesnek kell lenni. Valami ilyesmit érezzünk meg itt, hogy a mennyek országa azoké, akik bátrak, akik erősek, akik akarják azt. Nem a lustáké, nem a tohonyáké, nem azoké, akik passzívan állandóan csak várják, hogy valami majd lesz velük. Azt mondja Mózes könyvébe az írás, hogy Isten szól a népéhez, az életet és a halált adtam előtökbe, válasszátok az életet. Jézus megjelenik, és mondja az embereknek, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. És aki erre nem hajlandó, az nem fog engem követni, nem méltó én hozzám. Aki gyáva, aki visszahúzódó, aki tohonya, aki... Az ne. A gyávák, mondja a jelenések, hogy be sem mennek a mennyek országába. Ahhoz, hogy testvérek, mi is bejussunk a mennyek országába, ahhoz el kell dönteni, hogy Jézust akarjuk. És akarjuk a benne lévő mennyek országát. Egyszer valami döntést kell hoznunk, egyszer valami határozott elhatározást kell szülni a szívünkbe, a lelkünkbe. Mert ismétlem, hogy a mennyek országa nem lesz csak úgy a miénk, hogy magunk se tudjuk, hogy, de most egyszer csak itt vagyunk. Nem. A mennyek országa, lássátok, Jézus mit mond, hogy egy más dimenzió, mint amit mi ismerünk. Aki itt nagy, ott kicsi. Ez a mennyek ország, ami benne jelen van, ez más világ. És aki ebbe a más világba, ebbe a csodálatos más világba részesülni akar, annak meg kell lovagolni a hullámot. Amikor jön a mennyek országa, amikor Jézusba, vagy éppen most hozzánk, az evangéliumba jön a mennyek országa. Az evangélium hirdetése által van jelen köztünk Jézus. Amikor ez sodor közöttünk, testvérek, amikor elmegy dinamikájában, a szél elzúg a fejünk fölött, akkor nekünk meg kell fogni, meg kell ragadni, mert csak akkor jutunk oda be, különben kimaradunk. Arra int tehát Jézus minket, testvérek, hogy ne legyünk közömbösek, ne legyünk passzívak, kényelmesek, ráérünk még, gyáva emberek, akik ragaszkodunk nem tudom mihez, hanem ragadjuk meg őt, és benne az Isten országát. Zárjuk a szívünkbe, bízzuk rá magunkat, tökéljük el magunkat, hogy vele akarunk élni, és oda akarunk jutni az ő országába egy napon. És nem csak úgy sodródunk ide-oda, nem tudom, a véleményeknek, meg az érzéseknek a hullámain. Az utolsó ponthoz érek, int a belévetett hitre. az Úr Jézus a döbbenetének ad hangot testvéreim ebben az igeszakaszban, amiatt, hogy bár keresztelő János olyan világosan reámutatott, és ő is azt tette, saját magát is megdicsőítette, és ott ragyogott a népe körébe, és mégis elutasítják sokan őt. Rendkívüli lehetőség áll előttük, akik ott állnak Jézus körül, hallgatják, látják őt. Ott van a kárhozott világ tagjaiként való életük előtt, ott áll a Krisztus, ott áll a mennyek országa, ott áll és hívja őket az ő új világába és az üdvösségbe, és ott van előttük a lehetőség, hogy higgyenek és üdvözüljenek, és mit tesznek? Nem akarnak élni a lehetőséggel. Csodálkozik rajta Jézus. Hogy lehetséges ez? És mondja neki, olyanok vagytok, mint a piacon játszó gyerekek. A zsidó gyerekek a piactéren ugye ott játszogattak, és az egyik két csoportra oszlottak, és az egyik volt a zenész csoport, a másik meg a táncosok csoportja. És mondják, hogy a zenészek, hogy játszottunk nektek vidám nótát, nem táncoltatok rá. Játszottunk akkor nektek szomorút, arra se szomorkodtatok. Hát nektek semmi nem jó. És mondja Jézus, itt eljött ez a keresztelő János, akit így fölmagasztalt most előttük. Látjátok, itt van. Mit mondtatok, amikor meghallgattátok őt? Azt mondtátok, hogy ez egy ilyen aszkéta ember. Ez nem eszik, nem iszik. Mármint, hogy nem eszik normálisan, és nem iszik normálisan, egy kupa bort nem iszik meg. Ez ördögtől megszállott, mondja Jézus. Ezt mondtátok róla, hogy démonoktól van megszállva, ördöngős ember. És most eljöttem én. Én eszek normálisan, amit lehet. Meg is iszom azt a kupa bort, ha kell, vagy lehet. De rám meg azt mondjátok, hogy nagy étkű ember, részeges ember, és még ráadásul a bűnösökkel is barátkozik. Vagyis ti mik vagytok? Ti olyan emberek vagytok, akik mindig megtaláljátok azt az érvet, amivel levakarhatjátok magatokról, akár keresztelő Jánost, akár engem. Amivel igazoljátok a hitetlenségeteket. Mindig megtaláltok valami olyan érvet, hogy engem elutasítsatok. És velem együtt elutasítsátok az Isten országát. Értitek ezt a nagyon kemény szavak ezek Jézustól? De nem így van, testvérek, mind a mai napig. Nem ilyenek vagyunk, hogy ragyog előttünk az evangéliumban Jézus, ott van előttünk a mennyek országa, hív bennünket, hogy higgyünk benne, hogy kövessük őt, hogy szakítsuk azzal az élettel, ahol Jézusnak nincs szerepe, ahol ő harmadlagos, huszadlagos kérdés. Változtassunk a dolgainkon, és térjünk meg őhozzá, és általa az Istenhez, éljünk egyértelmű, világos keresztjén életet, és akkor hiába ragyog, hiába hív, hiába minden, mi csak ülünk, és bámulunk a semmibe. És lehet, hogy közben magunkat megpróbáljuk mi is mindenféle érvekkel igazolni, hogy mi miért nem csináljuk, miért nem vesszük őt komolyan, és miért nem akarjuk ezt az egészet. És lehet, itt lehet nem azt mondjuk, hogy azért, mert ez ilyen, az olyan, de lehet, hogy lehet a lelkészre is lehet mondani, mert a lelkész, ilyen, mert a lelkész, olyan, mert a hívők, ilyenek, mert a keresztjének, olyanok, mindent el lehet sorolni, levakarjuk magunkról azt, hogy nekünk Jézus mellett kéne dönteni. És elfogadni megváltónak és életünk urának, és vele elindulni egy új úton, ahol ő formálhat és alakíthat minket. Ne legyünk már ilyenek, testvérek, ha ilyenek volnánk. Ne legyünk ilyenek. Hát engedjünk Jézus szavának, mert Jézusnak a szavába, testvérek, nem csak nem csak a csodálat, nem csak a szomorúság rezeg vagy remek, hanem benne van egy ilyen hívás is. A kortársait megint hívja ezzel a csodálkozó szomorúsággal, megint ezzel a példázattal, amiben belemászik a lelkükbe. Már megint hívja őket. Értitek? Akkor most, ha eddig nem, de legalább most. Hát látjátok, ki ez a keresztelő János? Hát látjátok, hogy egészen elhalványul a jelentősége az én jelentőségem mellett. Én vagyok a megváltó, én vagyok a Krisztus. Én bennem itt van köztetek az Isten ország, és ha bennem hisztek, beléptetek az Isten országába, megvan a jegyetek oda. Hát higgyetek már bennem, és kövessetek engem. Erre biztatta Jézus őket, testvérek, és bennünket is erre biztat ezen az Isten tiszteleten újra és újra. Lássuk a dicsőségét. És adjuk neki a szívünket. És ha nem adtuk még, akkor adjuk neki először, ha odaadtuk, adjuk neki oda még egyszer. Mondjuk azt, hogy itt vagyok Jézus. És én nemet mondok a sátára és a önmagamra is. És nem tartok meg magamnak semmit. Nincs az életemnek olyan terület, amire ne szólhatná be. Ahol ne irányíthatná, ahol ne vezérelhetnél engem. Átadom magamat neked. Aki meghaltál értem, aki feltámadtál, aki vissza fogsz jönni. És hozod az országot, a mennyek országát, amiben biztos helyen van. Ott akarok lenni veled. Döntsétek el, határozzátok el magatokat, és erősödjetek meg ebben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te eljöttél erre a földre, és benned eljött az Isten országa, a mennyek országa. És köszönjük azt az erőt, azt a dinamikát, amivel haladt. És köszönjük néked, hogy ma is halad, amikor megszólal az ige közöttünk, az rólad szóló evangélium, ma is itt vagy közöttünk, te magad, a magad erejével, dinamikájával, és veled itt van köztünk az Isten országa is. És köszönjük néked, hogy minket is állásfoglalásra hívsz, önmagaddal szembe. Segíts, hogy ne veled szembe foglaljunk állást, hanem mellette tudjunk állást foglalni. Segíts, hogy megértsük, hogy az életünknek a legfontosabb pillanatai azok, amikor te fölragyogsz nekünk. Itt dől el az életünk és a halálunk kérdése, az örök életünk és az örök halálunk kérdése, az, hogy a mennybe jutunk, vagy kimaradunk belőle. Segíts, hogy megértsük, hogy igen, sorsfordító pillanat ez a számunkra. Ó, könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk lusták, ne legyünk gyávák, ne legyünk kényelmesek, hanem kihasználjuk a pillanatot, és odabízzuk magunkat tereád minél előbb, minél teljesebben, egész valónkat. Segíts, hogy erősek és bátrak legyünk, és hősök legyünk, akik meglovagoljuk a szelet, akik meglovagoljuk a hullámot, akiknek kell lesz, akik nem akarják, hogy elzúgjon mellettük úgy az Isten országa, a Krisztus evangéliuma, hogy nem történik semmi a szívükbe, az életükbe. Könyörülj meg rajtunk, hogy ott álljunk melletted, és ha már ott állunk, légy áldott, Urunk. Légy áldott azért, mert téged magasztalhat és dicsőíthet a szívünk most is. Valljuk, hogy nincs náladnál nagyobb, nincs náladnál titokzatosabb, nincs náladnál csodálatosabb személy a mindenségben. Köszönjük, hogy meghaltál a kereszten üdvösségünkért. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, föltámadtál. Köszönjük, hogy most ott ülsz az Atyaisten jobbján, és készülsz másodszor is dicsőségben eljönni. Köszönjük, hogy el is fogsz jönni. Megvalósítod a te országodat, ahol minden egy lesz az Atyával, ahol minden csodálatos harmóniában lesz. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged, és várhatjuk ezt a dicsőséges állapotot. Kérünk, Urunk Jézus, jöjj el hamar! Köszönjük néked, hogy ma is rád bízhatjuk magunkat, kérünk betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, kórházakba, otthon, kérünk a műtét előtt állókért, hogy bátorítsd, vigasztald a szívüket, és gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk az országunkat, a népünket. Kérünk ebbe az adventi időbe valahogy ragyogtasd föl a te neved, áld meg népünket azzal, hogy észrevesz téged, és felét fordul. Adj ébredést, hozzátérést a mi népünknek. Imádkozunk országunk vezetőiért, hogy adj őnekik is beléd vetett hitet, bizalmat, szeretetet irántad, és add, hogy rád nézve tudják vezetni a rájuk bízottakat, bennünket is. Könyörülj meg, kérünk, és hallgass meg most esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hadd hirdessem a következőket. Hirdetem, hogy jövő vasárnap urvacsorosztásunk lesz. Urvacsorosztással zárul a a evangelizációs hetünk, mert hogy jövő héten estéről estére 18 órakor evangelizációs hetet tartunk. Vendég ige hirdetőnk lesz a Tahitót falusi református lelkész Árva Völgyi Béla testvérünk. Tehát estéről estére hívom és várjuk a testvéreket. Jöjjünk, legyünk együtt és figyeljünk az igére. Isten családjáról lesz szó. János első levele alapján szeretné az igét hirdetni, magyarázni köztünk. Jöjjünk és legyünk részt ezeken az esti alkalmakon. És hívogassunk másokat is. Ezt kérem a testvérektől. Tehát végig hétfőtől szombatig 18 órakor lesznek az alkalmakat, és vasárnap is ő fog prédikálni, tehát jövő vasárnap is ő hirdeti az igét, és utána pedig úrvacsorosztással tesszük fel a koronát a hétre. Készülődjünk örömmel erre az alkalomra. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy ma délután advent első vasárnapja van, és 18 órakor a Kárász utca elején a gyülekezetünknek a kis kórusa fog énekelni karácsonyi énekeket. Aki tud, menjen oda, és vagy nem tud, akkor imádkozzon értük. Vegyünk valahogy részt, lelkileg legalább, de ha lehet, testileg is ezen az alkalmon. Be lehet kapcsolódni az éneklésbe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.